sajnos 25-26 év után Románia választás előtt áll. Választania kell, hogy milyen úton megy tovább. Hogyha kérdeztek volna engem 5-6-10 esztendővel ezelőtt, akkor valószínűleg, hogy optimista választ adtam volna azzal kapcsolatosan, hogy nehezen, döcögve, kikitérve, kínnal, bajjal, de azért sikerült fölépíteni egy hagyományos értelemben vett nyugati típusú demokráciát, annak az alapjait legalábbis sikerült megvetni, és a válaszom azért lett volna optimista, mert azt gondoltam volna, hogy szintén nehezen, de valószínűleg haladunk előre. Nos, ma nem tudok ilyen egyértelmű választ adni erre a kérdésre, hogy hogyan állunk Romániában a demokráciával. Úgy érzem, hogy alapjaiban recseg, ropog az a rendszer, amelyet felépítettünk, és ennek tulajdonképpen mi is részesei voltunk, tehát nem akarom kivonni magamat és magunkat a felelősség alól, és úgy gondolom, hogy ma rendkívül sok jel mutat arra, hogy azt a parlamenti demokráciát, azt a parlamenti köztársaságot, amelyet fölépítettünk, úgy tűnik, hogy egyre többen kérdőjelezik meg, és egyre többen szeretnék valamiféle autoritárius rendszerrel helyettesíteni. Egyébként ez nem csak Romániára jellemző. Ha csak Romániáról kellene ezt mondanom, ez valószínűleg azt jelenteni, hogy valamiért mi pillanatnyilag utat tévesztettünk, de aztán nagyon hamar vissza fogunk térni a helyes útra. Úgy látom, hogy valójában Európának ez a teljes régiója, tehát a volt szocialista országok, földrajzilag mondhatnám azt, hogy Kelet-Közép-Európa, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, és hát Erdély, ami Romániát illeti, illetve a Balkán, tehát hogy ez a régió tulajdonképpen megtorpant, és úgy tűnik, hogy küszködik a demokrácia eszméjével, és újra akarja gondolni. Magyarországon is ez a helyzet, ott is rendkívül sok jele van annak, hogy épül egy autoritárius rendszer, más módon. De ott is nagyon sok jel van arra, hogy a demokráciát, a parlamenti köztársaságot, a hagyományos többpártrendszer azt valamiféle autoritárius, központosított rendszerrel próbálják helyettesíteni. Mi nálunk ugyancsak az autoritárius rendszer irányába mutat minden, nem olyan tisztán, átláthatóan, mint Magyarországon. Itt ebben a pillanatban inkább arról van szó, hogy a döntések kikerülni látszanak a politika köréből, tehát a parlament köréből és a kormányzat köréből, és más intézményekben a háttérben születnek olyan jelentős döntések, amelyek végül is a politikára tartoznának, tehát a törvényhozásra vagy a végrehajtó hatalomra, a kormányra. Ha valaki belenéz az egyébként rendkívül zavaros és nagyon sokszor színvonalatlan televíziós politikai műsorokba, akkor látja, hogy egyre többször kerül szó az, hogy az ügyészség, az igazságszolgáltatás, a titkos szolgálatok befolyásolják jelentősen a politikai döntéseket, vagyis a politikán kívüli intézmények veszik át a vezető szerepet, és azt is jól ki lehet mutatni, hogy ellentétben tulajdonképpen a létező alkotmánnyal egyre erősödik az elnöki hatalom. Nem a mostani elnök mandátum alatt történt ez, hanem az azelőtti tízesztendőben az előző államelnök volt olyan ügyes politikus, hogy így fogalmazzak, hogy a végletekig ki tudta tágítani az alkotmányos kereteket, sőt az alkotmányos kereteken túl is bővítette tulajdonképpen az elnöki hatalmat. A mostani elnök igazság szerint ezzel már csak él, mert ez már ki van alakítva a maga módján, amikor él, van, amikor meg éppenséggel nem. Miért lehettem volna optimista ezelőtt 5-10 esztendővel? Azért, mert megvalósulni látszott mindaz, amit mi célul tűztünk ki, mi magyarok is itt Romániában, és amit fontosnak tartottunk, és meg is valósult. Tehát nem arról van szó, hogy amiről én most beszélek, az egy összeomlás. az egy veszély, egy valós veszély, egy olyan helyzet, amely rengeti, ingatja, elbizonytalanítja az eddig fölépített demokráciát. Amikor ugyanis valamikor 1989-ben útnak indultunk, akkor természetes módon mi magyarok teljes meggyőződésünkkel támogattuk egy parlamenti demokráciának a gondolatát, ugyanis úgy véltük, hogy egy parlamenti demokrácia, ahol a parlament, egy széles törvényhozó testület hozza meg a legfontosabb döntéseket, ez a legalkalmasabb rendszer arra, hogy mi magyarok is beleszólhassunk abba, ami velünk kapcsolatos döntés. Minden másfajta rendszer, például egy elnöki köztársaság erre nem alkalmas, mert ott a döntések egy kézben, vagy más esetben néhány kézben összpontosulnak, és minden valószínűség szerint mi abban esetleg kivételesen részt tudunk venni, de többnyire nem. Sajátos érdekünk is volt, hogy parlamentáris demokrácia legyen. Nem mintha a demokrácia általában nélkülözhetné a parlamentet, de vannak olyan rendszerek, ahol a parlament kevésbé fontos. Másrészt, amit célul tűztünk ki, az nyilván meg is valósult. Kérdés az, hogy az ezzel kapcsolatos elvárásaink megvalósultak-e? Mert hát azt tűztük ki célul, és úgy véltük, hogy ez rendkívül fontos számunkra, hogy Románia mielőbb bejárja az úgynevezett euróatlanti integrációs utat, vagyis bekerül a NATO-ba, és utána bekerül az Európai Unióba. Ez nem történt meg olyan hamar, mint ahogy ezt a 90-es évek elején gondolni lehetett volna, de hát 2004-ben megtörtént a NATO fölvétel, és 2007-ben pedig az Európai Uniós fölvétel. Tudtuk akkor is, hogy etnikum közi viszony tekintetében, tehát a román-magyar kérdésben Brüsszel és az Európai Unió nem fognak kötelező direktívákat adni Romániának, mert nincsenek ilyen direktívák, de vannak általános elvek, például a szubszidiaritás elve, tehát hogy a döntéseket az érintett közösség körében, vagy az érintett közösséghez legközelebb kell meghozni. Tudtuk azt, hogy az államok szuverenitásának úgymond csökkentése, vagyis hogy az állam hatásköreinek egy része felfele Brüsszelbe kerül, az óhatatlanul azzal kell járjon, hogy más hatáskörök viszont az egyensúly megteremtése véget lefele az önkormányzatokba kerüljenek a központi hatalomtól, és egy ilyen rendszerben bíztunk, és erre törekedtünk. Ezek a reményeink, céljaink, amiért nagyon sokat dolgoztunk közösen, és nagyon megküzdöttünk végül is, teljesültek. Románia ebben a pillanatban tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak, ott vagyunk Brüsszelben, szót emelhetünk saját ügyeinkben. Kérdés az, hogy azok az elvárásaink teljesültek-e, amelyek arra vonatkoztak, hogy ezáltal a román-magyar viszony például jelentősen javul, és jelentősen közelebb kerülünk egy tartós egyenjogúsághoz, hogy komoly önkormányzatiságot és erre ráépítve esetleg sajátos autonómiákat tudunk létrehozni, illetve, hogy demokrácia dolgában tulajdonképpen mit jelentett Brüsszel. Ezt a kérdést is azért újból és újból fel kell tennünk önmagunknak. Ha megnézem most ebben a pillanatban, hogy mi a helyzet, akkor egyrészt konstatálnom kell, hogy míg 20 vagy több mint 20 esztendőn át lassan ugyan, de egyenletesen haladt előre Románia egy klasszikus értelemben vett demokrácia kiépítésében. És haladt előre ezzel egyidejűleg egy megfelelő román-magyar vagy etnikum közi viszony kialakításában, amelynek megvoltak a mérföldkövei, nyelvhasználati szabályozás, anyanyelvű oktatási törvény először 1999-ben, aztán végül is az igazán jó törvény 2011-ben, alkotmánymódosítás 2003-ban, amely az etnikai jogok, nemzeti jogok szempontjából is jelentős előrelépést mutatott. Kijelölhető az az út, amelyet ebben a sajátos követelésrendszerben is meg tudtunk tenni 20 vagy 20-valahány esztendőn át. Az utóbbi időben konstatálnom kell, hogy egyrészt leállt az etnikai kérdés rendezése, ezzel egyidejűleg a demokrácia elengedhetetlen feltételeinek a továbbvitele vagy kiépítése is, a mi esetünkben a decentralizáció, tehát az önkormányzatiság kiteljesítése. Ami az etikai kérdés rendezését illeti, nyilván föltehető a kérdés, hogy miért van az, hogy az elmúlt években nem tudunk előre haladni, hanem azzal kell szembesülnünk, hogy amit eddig kialakítottunk és kivívtunk, úgymond, azt kell valami módon megvédenünk és stabilizálnunk. Én azt gondolom, hogy itt vetődnek föl nem a romániai, hanem a nagy európai kérdések, és itt kell a nagy európai prioritásokról beszélni. Ugyanis még a 90-es években és még a 2000-es évek elején is azt tapasztaltuk, hogy akár az Amerikai Egyesült Államok, Washington, akár az Európai Unió, Brüsszel nyomatékosan prioritásnak tekintették a nemzeti kérdést, az etnikai kérdést ebben a térségben. És ez így igaz. Egy olyan térségben élünk, ahol történelmileg megoldatlan az etnikai viszony, és ahol történelmileg ostobaság nemzetállamokban gondolkozni. Tehát itt volt monarchia, Habsburg monarchia, osztrák-magyar monarchia, mindenféle kísérlet arra, hogy hogyan lehet ezt a mozaikot együtt tartani, hogyan lehet olyan államiságokat, államokat működtetni, amelyek biztosítják a sok nyelvűséget, a sok kultúrájúságot. És éppen ezért a 90-es években nagyon fontos volt az, hogy prioritásnak tekintette Brüsszel is, Washington is, és prioritásnak tekintették ezek az országok is, mert érezték, hogy tulajdonképpen van velük szemben egy ilyen elvárás, hogy ezt a kérdést végig gondolják, ezt a kérdést rendezzék. Ez megszakadt. Tehát ma már azt láthatják, hogy az amerikai nagykövet egyre gyakrabban mond véleményt mindenről, ami nálunk történik. De egy dologról én nyilvánosan nem hallottam véleményt mondani a mi dolgainkról, vagy az etnikai ügyekről. Brüsszel felől sem nagyon hallunk ilyen vélekedést. Tehát óriási tévedés az, hogy itt már is rendezetnek, vagy legalábbis nem különösebben problémásnak tekintendő az etnikai kérdés, és hogy az Európai Unió jövője az egy gazdasági probléma. Ukrajnával kapcsolatosan ezt a hatalmas tévedést követte el az Egyesült Államok is, és az Európai Unió is, hogy nem mérték föl, hogy ez nem csak gazdasági kérdés, hogy akkor integrálódik ez a hatalmas ország, egy 50 milliós ország, több mint 600 ezer négyzetkilométeres területe Ukrajna az Unióba vagy nem integrálódik, hanem hogy ott van egy nagyon komoly kisebbségi kérdéscsomag, nem egyetlen probléma, és mint utólag kiderült, ez nagyon sokba kerül ez a tévedés, tulajdonképpen megváltoztatta az európai politika állapotát, és Európa állapotát megváltoztatta ez az ukrajnai tévedés, amit ugye azért most senki nem vállal, és senki nem hajlandó ezért utólag a felelősséget vállalni, hogy belenyúltak hebehúrja módon a helyet, hogy fölmérték volna, hogy hogyan kell ezt lassabban és hosszú távon, hogyan kell és hogyan lehetséges rendezni ezt a helyzetet. Természetesen lehet mutogatni másokra. Mutogathatok én is Washingtonra, Brüsszelre, elmondhatom azt, hogy azért vagyunk ilyen sanyarú helyzetben, ami a saját magyar ügyeinket illeti, mert ráadásul Magyarország is nagyon sokat veszített a súlyából, a presztízséből, nemzetközi fórumokon, különösen ha összehasonlítom azzal, hogy Románia viszont folyamatosan nyert presztízst ugyanezeken a fórumokon, tehát amíg a 90-es években lehetett hivatkozni Magyarország súlyára, beleszólására, Románia is tudta, hogy fontos Magyarország véleménye az Európai Unióban, ma már ezt nem így szemlélik, és sajnos nem így van. Ez természetesen bizonyos értelemben elvezetett oda is, hogy maga az RMDS is elveszítvén a háttér támogatását, maga az RMDS is elbizonytalanodott ebben a nagyon zavaros, szinte meghatározhatatlan romániai politikai rendszerben. De ez csak taktikai elbizonytalanodás, mert a programunk világos, távlati céljaink világosak, azt gondolom, és a stratégiánk is egyértelmű. Mutogathatunk másokra, de ezért egy kicsit bele kellene gondolnunk arra is, hogy mi itt Romániában mit, hogyan rontottunk el, és mi az, amit újra kellene gondolni, vagy hogyan kellene újra gondolni a kabátot. Ugyanis, ha már választásokról van szó, az egy dolog, hogy Romániának választani kell, hogy akkor milyen úton megy tovább, de ez Románia, ez nem egy elvont fogalom, ez mi vagyunk, mi is. Nekünk kell választanunk, mindenkinek, aki itt Romániában él, és Romániában akar élni, hogy akkor milyen úton megyünk tovább. Mert merem azt mondani, hogy politikai, folyamatos politikai válságban vagyunk, de ennek vannak kimutatható okai, amelyeket listázni kell, előbb-utóbb újra kell gondolni a kabátot. Az idei választásokat azért tartom nagyon fontosnak, mert nem mindegy, hogy kik lesznek döntéshelyzetben az elkövetkező években. Sokkal fontosabb, hogy kik lesznek döntéshelyzetben a következő években, mint amilyen fontos volt az elmúlt években az. Ugyanis előbb-utóbb itt rendbe kell hozni a dolgokat. Előbb-utóbb végig kell gondolni a parlament szerepét, előbb-utóbb új alkotmányt kell elfogadni, úgy is fogalmazhatnék, hogy módosítani kell az alkotmányt, de szerintem olyan jelentősen kell módosítani, hogy nyugodtan lehetne új alkotmányról beszélni, és előbb-utóbb a parlament, a kormány, az elnöki hivatal, az igazságszolgáltatás helyét ismét meg kell határozni ebben a társadalomban. Mert hogy nézünk ki? Azt állítjuk joggal, és úgy tudjuk, hogy a demokrácia alapja a többpártrendszer. Ezt mondjuk mi. Lassan-lassan én úgy látom, hogy nagyon sokan kételkedni kezdenek ebben, csak hogy ettől különböző most sem tudok állítani, ahol nincs többpártrendszer, valós többpártrendszer, ott nincs parlamenti demokrácia. Mi fölépítettünk egy hamis többpártrendszert. Egy olyan többpártrendszert, amelyben a pártok között nincsen tulajdonképpen különbség. Ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy hát ugyanolyanok az emberek. Az emberek ugyanolyanok mindig, más országokban is ugyanolyanok az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy jobb oldalon szőkék, bal oldalon barnák, máshogy sem így néz ez ki. Itt másról van szó, arról, hogy miközben nálunk egyes pártok baloldalinak tekintik magukat, mások jobboldalinak, én ezt a programjukban nem tudom egy pillanatig sem kimutatni. Tehát nincs ilyen különbség. Nálunk az a különbség, hogy hát a szociáldemokrata pártban még mindig valószínűleg többen vannak arányban olyanok, akik a régi kommunista pártból jönnek, és hát akkor rá lehet mutatni erre a pártra, hogy ez valamiféle posztkommunista párt. Ennek ma már különösebb jelentősége nincsen. Sem az adópolitikában, sem szociális politikában, sem másutt én az igazi különbségeket nem tudom kimutatni. Ennek a következménye az, hogy a parlamentben olyan könnyű átsétálni, és ez nem tréfa, hogy tényleg van olyan ember, aki már végigjárt minden pártot, most már megy visszafele. Tehát van ilyen is. Mert mindegy. Mert a pártok között nincs különbség. Tehát valószínűleg, hogy ezek az emberek még nem is érzik, hogy ők most elárultak valamilyen programot. Megszegtek egy egyességet, ugye, mert azért mégis az ember belép egy pártba, akkor az egy vállalás. De nem hiszem, hogy azt éreznék, hogy elárultak egy programot, mert nincsenek ilyen programok. Tehát felépítettünk egy hamis többpártrendszert, nem várjuk el a pártoktól azt, hogy felmutassák a programjukat, nézzék meg a televíziós vitákat, azok nem programokról szólnak, azok emberekről szólnak, és most már arról szólnak, hogy kinek van éppen dossziéja, kit készülnek letartóztatni, és körülbelül ennyi a különbség a politikusok között. Fölépítettünk egy rossz parlamenti rendszert, egy olyan kétkamarás parlamenti rendszert, amely nem jó semmire. Van egy szenátus, amely bizonyos törvények esetében először tárgyalja azokat a törvényeket, de nem dönt róluk, bármit szavaz, nagy cirkusszal, óriási meghökkenések vannak a közvéleményben, a sajtóban, ja Istenem, elfogadott ezt, azt, amazt a szenátus, mindegy. ami először megy be a szenátusba, mindegy, hogy a szenátus mit mond róla, mert úgyis a képviselőház fog dönteni. És a képviselőház nem kell, hogy figyelembe vegye, hogy a szenátus mit módosított. Azt csinál a szenátus, amit akar, a képviselőház szavazza meg azt a törvényt. Vagyis teljesen fölösleges, hogy a szenátus is végig tárgyalta. És fordítva, vannak olyan törvények, amelyek először kötelező módon a képviselőházba kerülnek be, abban az esetben meg teljesen mindegy, hogy a képviselőház mit dönt, mit szavaz, mit vitázik erről, mert úgyis a szenátus a döntőház, ők fogják eldönteni, ezt a közvélemény máig nem érti, meg képtelenség, mert egy abszurdum, de ez így van, higgyék el, ahogy mondom, és a szenátus dönti el. Tehát egy tanügyi vonatkozású törvénnyel kapcsolatosan tökéletesen mindegy, hogy mit mond a képviselőház, mert úgyis a szenátus fog dönteni. Egy közigazgatási jellegű törvénnyel kapcsolatosan tökéletesen mindegy, mit fog mondani a szenátus, mert úgyis a képviselőház fog dönteni. Ennél butább, ostobább, fölöslegesebb, munkaigényesebb dolgot elképzelni nem lehet. Erre még rátelepszik a kormány is, amely ráadásul sürgősségi kormányrendeletekkel törvénykezik, mert azok törvényerejű rendeletek. Tehát nem elég, hogy van egy ilyen kínos folyamat a parlamentben, ráadásul még ott van a kormány is, most arról nem is beszélek, hogy ott van az elnök is, aki visszaküldheti, és alkotmánybíróságnál megóvhatja, és azon kívül osztályfőnökként meg is dordálhatja a parlamentet, hogy mit művelt. Nem beszélek arról, hogy az igazságszolgáltatás, különösen az ügyészség esetében ez a hatalmi ágak szétválasztása, ez úgy értendő, hogy senki semmit nem ellenőriz, tehát hogy ezek teljesen külön működnek. Ez vezetett oda, hogy egy valós és szörnyű tragédia nyomán, civil társadalmi tiltakozás után megbukott a kormány, lemondott a pont a kormány, és utána a parlamenti pártok, ha megengedik, így kell fogalmaznom, csuklás nélkül lenyelték azt a szakértői kormány gondolatot, aminél demokrácia ellenesebb nincsen. Ráadásul lelkesen üdvözölte mindenki, hogy ez egy milyen nagyszerű civil ötlet. Nem, a politikát nem civilek csinálják, az a civil, aki a politikával kezd foglalkozni, az abban a pillanatban politikussá válik, nincs semmi probléma. Attól függetlenül, hogy van ilyen státusza, vagy nincsen. Tehát a szakértői kormány ilyen van, rövid időre megbuktott egy kormány, válság van, és akkor amíg a választásokat megrendezik, addig szakértői kormányt neveznek ki, vagyis ügyvivő kormányt, amelynek nincs politikai színezete. De az, hogy egy évre nevezzenek ki egy szakértői kormányt, ez teljes képtelenség, és ellentmond a demokrácia szabályainak. Nem ellenőrzi senki a kormányt, tehát nincs egy parlamenti többség, amely ellenőrizze a kormányt. Ezt azzal próbálják ellensúlyozni a parlamentben, hogy hívogatják be a minisztereket, és elszámoltatják, és megkérdezik, bejönnek, elszámolnak, válaszolnak, és megy tovább minden. És a társadalom érdekes módon egy része elfogadja azt, hogy néhány, 15-20 ember fogadjon el egy sürgősségi kormányrendelet formában egy törvényt, és nem fogadja el azt, hogy 500-600 ember ott, hát igen, kínlódik, vagy szerencsétlenkedik ugyanezek a törvényekkel. Könnyű így erről beszélni, hogy nincs a kormánynak ellenőrzése. A baj az, hogy hosszú távon ez azért is rendkívül veszélyes, mert a parlamentet sem ellenőrzi egy felelős kormány. Mert a politikai kormányok azok úgy működnek, hogy van egy parlamenti többség, és az kinevez egy kormány. Tehát az az ő kormánya a parlamenti többség szavazatával van. Az a parlamenti többség bármikor számon kérheti a miniszterelnököt, hogy mit csinál. Igen ám, de ennek a fordítottja is működik. A kormány is ellenőrzi a saját parlamenti többségét, mert abban a pillanatban, hogyha az a parlamenti többség valamilyen föltől elrugaszkodott törvényt akar elfogadni, akkor abban a pillanatban a miniszterelnök és a kormány azt mondják, hogy akkor én viszont holnaptól nem kormányzok, mert nem tudom alkalmazni, nem tudom végrehajtani. Erről a részéről senki sem beszél, hogy ez azért is veszélyes helyzet, mert adott pillanatban a parlament is elszabadulhat, mint egy hajóágyú, ugye? Tehát elkezdenek össze-vissza törvényeket elfogadni. Úgy gondolom, hogy egy olyan pillanatban vagyunk, amikor kötelezően végig kell gondolni azt, hogy milyen rendszert akarunk, hogy mi milyen rendszert akarunk, tudni vélem, hogy a magyaroknak mi lenne a megfelelő. Lehet, hogy Románia másfajta rendszert akar, elnöki rendszert, másfajta rezsimet akar felépíteni, de azt tisztázni kell mindenképpen, és ezt végig kell vitatni. És én azt gondolom, hogy erre a következő, nem merném azt mondani, hogy fél évben, évben, de a következő négy esztendőben, beleértve az alkotmánymódosítást, más fontos törvények újragondolását, a következő négy évben mindenképpen sor kell, hogy kerüljön, és nagyon nagy baj lenne, hogyha mi nem lennénk ott. Nagyon nagy baj lenne, hogyha az önkormányzatokban sem lennénk ott kellő súllyal, mert az önkormányzatok megfelelő befolyással bírnak a politikai pártokra és a parlamentre és polgármesterek, helyi és megyei tanácsok, nem beszélve arról, hogy erős önkormányzatok megakadályozhatják azt, hogy itt is elkezdődjék egy újracentralizálás, ahogy Magyarországon elkezdődött, és ahogy Magyarországon ezzel kapcsolatosan sok véleményem szerint rossz dolog történt. Az önkormányzati választások is nagyon fontosak, és a parlamenti választásokkal ugyanez a helyzet. Nagy a tétje a parlamenti választásoknak. A választási törvényt sikerült kínosan ugyan visszaváltoztatni a régire, ami azt jelenti, hogy talán kevésbé lesz zavaros a parlament, valamivel kisebb létszámú lesz, talán a parlamenti pártok is erősödnek, és ezáltal a többpártrendszer is, de nekünk ott kellő súllyal ott kell lenni, és oly módon, hogy befolyásolhassuk akár alkotmányról, akár a különböző törvények elfogadásáról van szó. Úgy, ahogy valamikor 89. decemberre után, hogyha nem lettünk volna itt, még akkor is, hogyha az első 5-6 évben nem sokat értünk el, tehát egészen 1996-ig, ha nem lettünk volna itt, meggyőződésem szerint sok minden másképpen sokkal rosszabbul alakult volna. Ugyan ez vagy ehhez hasonló téteket látok én a következő időszakban. Ezért van választások előtt Románia, és hát ezért vagyunk mi magunk is minden szempontból választások előtt.